Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, vízkereszt ünnepe utáni harmadik vasárnapra, igehirdetési alapigéül kijelölt, úgy, amint ezt megírva találjuk a Királyok második könyvében, az 5. fejezetben, az első 15 versben a következőképpen. Naámán, az arámok királyának hadseregparancsnoka, nagyra becsült ember volt ura előtt, és tekintélyes, mert általa szabadította meg az Úr Ábrámot. Ez a férfi erős vitéz volt, de bélpoklos lett. Egyszer rabló arám csapatok vonultak ki, és foglyul ejtettek Izrael országából egy kislányt, aki Naámán feleségének a szolgálója lett. Ez így szólt úrnőjéhez. Bárcsak eljuthatna az én uram a samáriai profétához, az majd meggyógyítaná a bélpokosságából. Naámán megjelent ura előtt, és elmondta, hogy mit beszélt az Izrael országából való leány. Arám királya ezt mondta: menj csak el, én meg levelet küldök Izrael királyának. El is ment, és vitt magával 10 talentum ezüstöt, 6000 aranyat, meg 10 rend ruhát. Átadta a levelet is Izrael királyának, amely így szólt: most, amikor ez a levél hozzád érkezik, kérlek, hogy gyógyítsd meg bélpoklosságából szolgámat, Naámán, akit hozzád küldtem. Amikor Izrael királya fölolvasta a levelet, megszaggatta a ruháját, és ezt mondta: hát Isten vagyok én, aki megölhet és életre kelthet, hogy ide küld ez én hozzám egy embert, hogy meggyógyítsam bélpoklosságából? Értsétek és lássátok meg, hogy csak ürügyet keres ellenem. Amikor Elizeus, az Isten embere meghallotta, hogy Izrael királya megszaggatta a ruháját, ilyen üzenetet küldött a királynak: miért szaggattad meg a ruhádat? Jöjjön ide hozzám az az ember, és tudja meg, hogy van proféta Izraelben. Ezért Naámán elment lovaival és kocsijával, és megállt Elizeus házának a bejáratánál. Elizeus egy követet küldött hozzá ezzel az üzenettel: menj és fürödj meg 7-szer a Jordánban, akkor újra megtisztul a teste. Naámán azonban megharagudott, elment és így szólt: én azt gondoltam, hogy majd ki fog jönni, elém áll és segítségül hívja Istenének, az Úrnak a nevét, azután végighúzza kezét a beteg helyen és meggyógyít a bélpokosságomban. Hát nem többet érnek-e Damaszkusz folyói, Abáná és Párpár Izrael minden vizénél? Megfürödhetnék azokban is, hogy megtisztuljak. Azzal megfordult, és haragosan eltávozott. Szolgái azonban odamentek, és így szóltak hozzá: atyám, ha a próféta valami nagyot parancsolt volna, azt is megtetted volna. Mennyivel inkább megteheted, amikor csak azt mondja, hogy fürödj meg, és megtisztulsz. Lement tehát, és megmerítkezett 7-szer a Jordánban az Isten emberének a kívánsága szerint. Akkor újra tiszta lett a teste, akárcsak egy kisgyermeké. Ezután Naámán visszatért egész kíséretével az Isten emberéhez, bement, megállt előtte, és ezt mondta: most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak Izraelben. Urunk, szentelj meg a te igéddel a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, vízkereszt ünnepkörében vagyunk, és újból egy vizes történet van előttünk. Ez a történet Naámán története. Egy a sok csodás gyógyulás közül. Miről szól Naámán története? Naámán története nem más, mint az alázat iskolájának egyik példája. Ki is volt ez a Naámán? Naámán szíriai hadvezér volt, aki valószínűsíthető alulról emelkedett egyre följebb és följebb, végül a királynak a bizalmát is elnyerte. Valami olyasmit tudott megteremteni az ő életében, amely kevesek kiváltsága. Azt tudjuk, hogy annak idején a rabszolgaság intézménye fönnállt, és ez volt többek között a társadalomnak egyik mozgató rugója, és a rabszolgákkal kíméletlenül bántak. Volt ott egy zsidó rabszolga kislány, aki nem a halálát kívánta az urának, amely teljesen normális és érthető lett volna, hanem azt kívánta, hogy ez a Naamán gyógyuljon meg. Ez azt jelzi nekünk, hogy Naamánt bármilyen magas tisztségben is volt, nem szédítette meg a hatalom. Márpedig a hatalom formál, mit formál? Deformál. És Naamán jól élt a hatalommal. Tessék megnézni, nem kell messzire tekingetni, ebben az országban is, meg országhatáron kívül is a világban bőven találunk példát arra, különböző diktatúrákban, hogy hogyan éltek vissza a hatalommal. A világ hatalmasságai, akik most is kormányozzák ezt a világot, a hatalmukkal többnyire visszaélnek. És ne áltassuk magunkat, ha a mi fajtánk közül kerülne oda valaki, azt is deformálná a hatalom. Szép, lassan, de deformálná. Naamán azonban jól élt a hatalommal, és nem találunk példát arra, hogy visszaélt volna vele. Valahogyan Naamán úgy élt az ő lehetőségeivel, ahogyan Luther azt igazából látni kívánta volna, akár a pápánál, vagy a császárnál. Hiszen Luther úgy képzelte el, nem volt egy nagy egyházpolitikus, de azt gondolta, hogy a pápa egy jóságos, ősszakálló atyuska, aki egész nap imádkozik. És amikor először megtapasztalta, hogy ez egészen másképp van, akkor nem akarta elhinni. Nem akarta elhinni, mert a benne élő kép egészen más volt az egyház fejéről. Ugyanakkor Luther, el szoktam mondani sokszor, elmondja azt is, hogy a szülők Isten helytartói a családban, követői és követei az Istennek. Kérdés lehet a mai vasárnapon számunkra, hogy mi mennyire vagyunk az Isten követői és követei azon a helyen, ahova állított minket az Isten. Családban, vagy bármiféle emberi kapcsolatunkban. Elizeus története tulajdonképpen a magasság iskolájának egyik példája. Magasra kerül, és ott mégis megáll. Bármennyire is példás tanuló Naamán, bármennyire is jól teszi le a vizsgákat, azért ő is csak ember. És tökéletlen. És nála is van egyfajta határ, amit nem tud túllépni. Megtörtént, hogy Naamán, ez a közszeretetnek örvendő ember, megbetegedett. Bélpoklos lett. Legalábbis Károli Gáspár így fordítja azt a héber szót, ami többször előfordul. Igazából azt gyanítják a fordítók, hogy valami orvosi szakfogalomról lehet szó, minden esetre egy olyan bőrbetegségről lehet szó, ami manapság talán a bőrrákhoz hasonlítható. A bélpoklosság látható jele volt annak, hogy Naamán nem egészséges. Ugyanakkor tudjuk azt a gondolkodást is a korabeli időkből, hogyha valaki egészséges volt és erős, akkor ez azt jelentette, hogy jóban van a felsőbb hatalmakkal. És a felsőbb hatalmak oltalmát élvezi. Ha valaki pedig betegség alatt szenved, akkor bizonyára azért van, mert nem adta meg az isteneknek azt, amit az istenek kértek tőle. Valamilyen áldozatot, vagy valamilyen fogadalmat tett, és ezt nem teljesítette. Naamán bélpoklos lesz. láthatóan kerülik az emberek. De Naamán környezetében vannak olyanok, akik Naamánt így is szeretik. Többek között ez a kislány, ez a zsidó rabszolgaleány. És azt mondja, bárcsak eljutna ez az én uram a mi prófétánkhoz, az Isten prófétájához, Elizeushoz, mert biztos, hogy meggyógyítaná. És a király, aki szintén szerette Naamánt, levelet ad neki, ajándékokat, és elküldi a királyhoz. Kihez máshoz, mint a zsidók királyához. Szegény zsidók királya megszaggatja ruháit, hiszen nyilvánvaló, hogy ő ebben egy politikai provokációt lát. Hát nem istenő, hogy az életnek az ura, és feltámasszon akárkit, vagy esetleg meggyógyítson, és úgy látja, hogy csak ürügyet akar keresni a másik király, hogy megtámadja őt. Micsoda nehéz helyzetben lehetett Naamán. Egyrészt élt a szívében a reménység, hogy meggyógyulhat. Másrészt vállalta azt, hogy a király megszánja. Tessék megnézni, azért a környezetünkben is, meg bennünk is megtalálható az a tartás, hogy engem csak ne szánjon senki. Neki el kellett viselni a király a szánalmát, de még a rabszolga leány szánalmát is. Mindezt annak a reménységében, hogy egyszer majd meggyógyul. Aztán reménységgel a szívében a király előtt csalódás éri. A király alattomos mesterkedésnek látja Naamán őszinte magatartását. Ez teljesen természetes. Tessék megnézni. Választási időszakban vagyunk. Ha valaki esetleg őszinte gondolatokat közvetítene, akkor rögtön alattomosságot sejtett a másik oldal mögötte. Minden esetre Elizeushoz eljut Naamán. És Elizeusnak elképzelései vannak a csodáról. Az ő életének a csodájáról is. Ahogy a mindannyiunknak külön-külön elképzelése van az Istenről. Sőt, mi több elképzelésünk van arról, hogy hogyan tudja alakítani az Isten úgy az életemet, hogy az boldog legyen, hogy az teljes legyen. És hogyha a mi elképzelésünk nem egyezik az Isten elképzelésével, akkor vitatkozunk, perlekedünk, veszekedünk az Istennel. De Isten az Isten. Ez az Elizeus ki sem jön a házából. Egy szolgát küld oda ehhez a fővezérhez. A fővezérnek, Naamánnak bizonyára komoly kísérete volt, nem csak azért, mert azt a 6000 aranyat, meg a mindenféle ajándékot azért őrizni is kellett, reprezentálta az ő társadalmi helyzetét, amikor odament, és elvárta volna, hogy Elizeus kijön és köszönti. És ez a próféta, ez ki sem jön, nem is köszönti, csak úgy üzen, mintha a legutolsó rabszolga lenne ő. De ő nem a legutolsó rabszolga, ő az Arám királynak a fővezére. Úgyhogy itt aztán elfogy a türelme szegény Naamánnak, és elindul az ellenkező irányba. És azt mondja, hogy bizony, én inkább elmegyek, és a mi folyóinkba tisztálkodom meg, és ott is meggyógyulhattam volna. Mégsem sikerült. És akkor fokozódik még ez az alázat, mert ő volt az, aki meghatározta mindig, hogy mi történjen, és hogyan. És akkor most ott vannak a szolgák, akik azt mondják az uruknak, Naamánnak, hogy de Naamán, hát ha valami komoly dolgot kért volna tőled, Elizeus, azt is megtetted volna, nem? Hát csak annyit kér, hogy menj el Jordánba. Menj el a Jordán folyó vizébe, merülj meg 7-szer. De hát tudjuk, hogy koszosnak tartotta a Jordán vizét. Mindesetre a szolgák tanácsára hallgat. Ő a nagy megmondó. Mert egészen más elképzelései voltak a gyógyulásról. Egészen más elképzelései voltak a megtisztulásról, a csodákról, az Isten munkájáról. Végül is Naamán elmegy a Jordánba, megmerül és megtisztul. És boldogan megy vissza Elizeushoz. Elizeus ekkor már kín áll és köszönti. És akkor ez a nem zsidó ember elmondja az ő hitvallását. És a hitvallás így hangzik a 15. versben: most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak Izraelben. Vagyis Izrael istene az Úr. Ki ez az Isten? Hát aki vagyok, aki vagyok. Az, aki azt mondta, kegyelmezek, akinek kegyelmezek, irgalmazok, akinek irgalmazok. Nincs sehol sem leírva, hogy az Istennek kötelessége bármit is teljesíteni. Mert addig még jó barátságban lennének a felületes keresztények a Jóistennel, amíg a Jóisten teljesíteni az ő kérésüket. De abban a pillanatban, amikor az Isten megszűnik automataként teljesíteni a kérésünket, akkor perlekedünk, veszekszünk az Istennel. És föltesszük a nagy kérdéseket, hogy na de Uram, miért? Hát ezt érdemeltem meg. Ilyenkor, amikor az Isten ki tudja miért, illetve ő tudja, hogy miért, és valamikor talán, ha megengedi, hogy odaát legyünk nála, akkor mi is megtudjuk, hogy miért történtek a nagy mélységek a mi életünkben. De ha a nagy mélységben is ki tudjuk mondani azt, hogy az Úr az Isten. Ha merjük hinni a szívünk mélyén, hogy az Isten Isten, és el tudjuk fogadni azt, hogy mi csak emberek vagyunk, akkor megtörténhet a csoda. Nem a szabvány csoda, nem az a csoda, amit mi elképzelünk, vagy mások elképzelnek, mert az Isten gazdagsága az végtelen és határtalan. De tulajdonképpen ez igény üzenete is. Az Isten arra akar eljuttatni mindannyiunkat, hogy ajkunkon kivirágozzék a hitvallás. Uram Isten, te vagy az életemnek a legnagyobb hatalmassága. Nincs más hatalom rajtad kívül. Luther olyan szépen mondja, akinek van valami fontosabb az életében, mint az Isten, annak az az Istene. Van, akinek a pénz, van, akinek a hatalom, van, akinek a boros pohár, és lehetne sorolni a különböző megkötözöttségeket. Mert ezek megkötözöttségek. Jól mondják, akik azt vallják, hogy ezek megkötözöttségek. Hiszen megkötöz minket, és nem enged, hogy oda menjünk az Istenhez. Márpedig az Isten hív. A szenvedély, a rabság, az anyaghoz kötöttség pedig ebbe a világba húz vissza minket. És csak ne becsülje alá a keresztény ember sem ezeknek a hatalmaknak az erejét. Mert nagy hatalma van a pohárnak, a drognak, a hatalomnak, a pénznek, a szexualitásnak, és lehetne sorolni minden mást, ami elvihet az Istentől. De Isten mindent azért teremtett ebben a világban, hogy az az ember javát szolgálja. És aztán, hogyha az ember él ezekkel a javakkal és nem visszaél, akkor megtalálhatja a boldogságát. Megtalálhatja az Istenben levés nagyszerűségét. Mert hogy az Isten bennünk van, közöttünk van, körülöttünk van, alattunk és fölöttünk, mindenütt. A vagyok, aki vagyok, körbevesz. Mit körbevesz? Tenyerén hordoz minket. Ahogyan megkönnyörült a szíriai Naamánon is, ugyanúgy megkönnyörül rajtunk is. mert nincs olyan elveszett helyzet, amiből ne lenne kiút. Na nem úgy, ahogyan azt mi elképzeljük, hanem ahogy az Isten akarja. De kiút az van. A kiút azonban az Isten akaratában mindig úgy alakul, hogy az út, a zsákutcánkból való kiút, az mindig ő felé mutat. És ha mi nem ő felé akarunk menni, akkor sosem jutunk ki abból a zsákutcából, abból a gödörből, amit talán éppen vétkeinkkel, mulasztásainkkal mi magunk ástunk. Isten kegyelme nem más, mint az, hogy hívogatásával elborít minket naponta. Vízkereszt ünnepében éppen úgy, mint a nagy ünnepeken. Ezt a hívást, ezt a hívogatást kell meghallanunk. Ezek a történetek mind-mind azt mutatják, hogy igenis van szabadulás, és van bizonyságtétel az Istennél. Még ebben a mai világban is lehetséges az Istenről való tanúskodás. El lehet mondani azt, hogy az Úr az Isten. El tudja mondani a Krisztus követő ember, el tudja mondani mindenki. Még én is. Még ha alkalmatlannak is tartjuk magunkat arra, hogy az Isten hatalmáról és dicsőségéről és evangéliumáról bizonyságot tegyünk, az Isten megadja azt a kiváltságot, hogy szóval, cselekedettel bizonyságot tegyünk róla. Naamán boldogan tért haza. Minden jóra fordult. Vannak az életben olyan embertársaink, akiknek látszólag az élete nem fordul jóra. Hát legalábbis, ha úgy gondolkodunk ebben a világban, hogy az anyag a legnagyobb hatalom. De azokban a reménytelen helyzetekben is, ahol úgy látszik, hogy az az élet már nem élet, az Istennek mindig van kiútja. Ezt kell meglátni Naamán történetében is. Isten adja meg nekünk, hogy nem csak a bibliai történetekben, hanem embertársaink életét látva, vagy saját életünket elemezve, észrevegyük azt, hogy mikor tesz az Isten csodákat, és szabadít meg, hogy aztán ő felé tudjunk rohanni. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, minden lehetséges te nálad, mindenható a te szereteted. Mutasd meg rajtunk is szereteted hatalmát, és adj nekünk új szívet, amely igazán tud szeretni az Úr Jézus Krisztus által. Amen.